A Kossuth Rádió Aktereken FM 94,6. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
Önvezető autók Szingapurban. A britek állatszeretete. Málta tiszteletbeli konzulja. Egy évvel ezelőtt választották meg 14. Leó pápát. A szerelmem, a zene, a barátaim és egy kis kert kell ahhoz, hogy úgy érezzem, minden rendben van. Vallja a Design lesz francia énekesnő. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Öveget tessék bekapcsolni, kezdődik az utazás. Így szól az utasokhoz a mesterséges intelligencia Szingapúr első önvezető taxiában. Az egy hónapja igénybe vehető szolgáltatás olyannyira népszerű a városállam lakói körében, hogy a szomszédos kerületekből is egyre többen érkeznek megtapasztalni, milyen az, amikor az ember a forgalomban a gépre bízza a döntést. Horváth Judit beszámolóját hallják.
A napokban kezembe került egy újságcikk, amelyik arról szólt, hogy a szingapúri kormány társadalmi véleményezésre bocsátja az önvezető autók használatának kiterjesztéséről szóló kérdést. Céljuk, hogy 2027-re elkészüljön az a törvény, amelyik meghatározza és szabályozza az ilyen típusú járművek használatát. Az önvezető autók használata felé mutató törekvések Szingapúrban nem új keletűek. A folyamat már jóval korábban elindult, amikor a városállam a modern, automatizált közösségi közlekedési rendszerek kiépítésébe kezdett, például a metróhálózat és a könnyű vasút bevezetésével. Ez utóbbiak olyan a villamosnál nagyobb, de a metrónál kisebb kapacitású járművek, amelyek közül az elsőt 1999-ben helyezték üzembe, és amelyek azóta már több rendes metróvonallal is kibővülve vezető nélkül működnek. A lakosság megszokta őket, és megbízik a rendszerben. Ám közben a legújabb technológiai fejlesztés már itt kopogtat az ajtón. Ezzel a kihívással most nem a föld alatt, hanem az utca szinten kell megbirkózniuk a szingapúriaknak. Ott, ahol a környezet, az emberek kevésbé kiszámíthatóak. Ahol magának a járműnek is döntéseket kell hozni a menet közben. Az első önvezető transferbuszokat egy hónapja már ki is lehet próbálni Szingapúr Punggol városrészében. A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy nem csak a környék lakói, hanem a város más részeiből is egyre többen érkeznek, hogy igénybe vegyék a szolgáltatást. Az élményből én sem akartam kimaradni, így kipróbáltam, milyen az, amikor a forgalomban a mesterséges intelligenciára bízza az ember a sorsát. A felvevőponthoz érve egy mellém gördülő, magenta színű kis busz ragadta meg a figyelmemet. Első pillantásra semmiben sem különbözött egy hétköznapi taxitól. Mégis volt benne valami nehezen megfogható különlegesség. Amikor beszálltam, a vonán mögött ülő sofőr barátságos mosollyal fogadott, és ezzel egy időben maga az autó is életre kelt.
Welcome aboard. Please keep your seatbelt on at all times. In case of emergency, contact us using the in-vehicle display or by scanning the...
Ezután az autó finoman elindult, indexelt, majd kifordultunk a parkolóból a főútvonalra. A sebességhatárt pontosan betartva haladtunk előre. A volánnál ülő sofőr, Jay, nem nyúlt a kormányhoz, kezét attól nagyjából 10 cm távolságra tartva figyelte az utat.
A protokoll szerint ilyen távolságban kell lennem, ha bármilyen esetben át kell vennem az önvezető irányítását. Ez a követelmény.
Sofőröm elmesélte azt is, hogy korábban egy kínai tanulmányút keretében már ízelítőt kapott abból, mire is képesek az önvezető autók. Pillanatok alatt felvázolt előttem egy olyan világot, ahol már nincs szükség gépjárművezetőkre, sőt, közlekedési lámpákra sem, mert az önvezető autók egymás között kommunikálva biztonságosan közlekednek majd. Ki tudja, talán a nem is olyan távoli jövőben már nem csak a Földön, hanem ahogy Kínában az első prototípusok sikere mutatja, a levegőben is tudnak majd utasokat szállítani. Miközben Jay mesélt, szinte megelevenedett előttem az ötödik elem című film futurisztikus világa, ahol az autók egymás felett egy légi autópályán suhannak a hipermodern toronyházak között. No, de térjünk vissza a földre, 2026 valóságához Szingapurban. A hipermodern városrész már létezik. Pungol, a városállam északkeleti peremén elterülő kerület, nem egyszerűen egy lakóövezet, sokkal inkább a jövő ígéretes kísérleti telepe. Itt a legmodernebb technológiák a mindennapok részei. Az intelligens épületek önállóan szabályozzák működésüket, a városi infrastruktúra pedig aktívan alkalmazkodik a környezethez, még az utak és járdák hűtése is megoldott. Ebben a hipermodern kerületben egyelőre három, előre kijelölt útvonalon közlekednek az önvezető kisbuszok. Bevezetésüket alapos és precíz előkészítés előzte meg. A járműveknek nem csupán az útvonalakat kellett megtanulniuk, hanem a környezet minden apró részletét is, az utcanevektől kezdve a közlekedési lámpákon és gyalog átkelő helyeken át, egészen az építkezések okozta forgalmi változásokig. Az autók működésének hátterében fejlett szenzorok, kamerák és egy komplex mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer áll. A rendszer lényegében egy állandóan frissülő digitális képet alkot a világról maga körül, érzékel, elemez, kalkulál, majd cselekszik, mindezt a másodperc tört része alatt. A tesztidőszakban a fedélzetén tartózkodó biztonsági kezelők visszajelzései kulcs szerepet játszanak abban, hogy ezek a jövőbe mutató közlekedési eszközök még tökéletesebbé váljanak. Persze adódik a kérdés, hogy az újdonságon túl mennyire van létjogosultságuk az e-féle autóknak. Szingapurban a tömegközlekedés szinte hibátlanul szövi át a mindennapokat. Itt már nem az a kérdés, hogyan kell felépíteni egy jól működő rendszert, mert az már adott. A valódi kihívás sokkal inkább az, miként lehet a még meglévő apró réseket kitölteni, és ebben az önvezető járművek ígéretes megoldást kínálnak. A város folyamatosan terjeszkedik, és különösen a távolabbi kerületekből ingázók számára jelenthetnek versenyképes alternatívát az autonóm járművek. Emellett pedig válaszokat is kínálnak az előregedő társadalom és az ezáltal szűkülő munkaerőpiac problémáira. Használatuk lehetővé teszi, hogy kevesebb munkaerőt kelljen elvonni más, nagyobb hozzáadott értéket előállító területekről. Ez a potenciál különösen egy olyan társadalomban tud érvényesülni, amelyik nyitott az új megoldásokra. A szingapúriak mindennapjait pedig szinte átszövi az innováció.
Britek állatszeretete világhírű és mélyen gyökerezik a kultúrájukban, amely a házi kedvenceket gyakran családtagként kezeli. Ez a kötődés azonban összetett és a történelmi fejlődés során alakult ki. Tóth Vali most pár példát bemutat önöknek.
Egy aranyos, círmos cica lustán elnyújtózva elégedetten szemléli a világot. Az olasz lap fotóját kísérő képaláírásból kiderül, hogy a cicus éppen egy mozdony tetejét választotta sziesztája helyszínének. Szerencsére az olasz vasutasokat ez nem zavarta meg, hiszen a megértő utasok türelmesen megvárták azt a bő negyed órát, amíg a cicust sikerült a mozdonytetőről lekönyörögni, és a szerelvény útnak indulhatott. A közelmúltban nagyon hasonló eset történt Londonban is. A különbség csupán annyi volt, hogy a londoni pályaudvaron nem sikerült a jelek szerint szintén vonatkedvelő cicát lecsalogatni a mozdony tetejéről. Így megkérték a Manchesterbe induló vonat utasait, hogy szálljanak át egy másik szerelvényre, ami aztán immár macskamentesen, akadálytalanul útra kelhetett célja felé. Szerencsére a brit utasok sem morogtak a kis kényelmetlenség miatt. A britek ugyanis kifejezetten állatszeretők, és ennek a mindennapokban is gyakran adják tanújelét. Még azt is megértéssel és humorral veszik tudomásul, ha a kedvenceik netán apróbb kellemetlenséget okoznak a mindennapokban. Erre a legjobb példa éppen Larry. Hogy kicsoda Larry? Ő a parlament közelében található miniszterelnöki rezidencia, a Downing Street 10 legismertebb lakója. Az állatbarát britek körében közszeretetnek örvendő Larry 15 éve egy dél-londoni állatmenhelyről érkezett, vagyis kóbor macskából lett a Downing Street 10 főegerésze. A brit kormányfők jellemzően itt a 10-es számú híres ház fekete ajtaja előtt nyilatkoznak, fotózkodnak külföldi politikusokkal, fogadják vendégeiket. Ennek megfelelően a ház előtti kis terecskén folyamatosan újságírók és fotósok várakoznak. A sokszor hosszú ideig tartó ácsorgást pedig garantáltan feldobja az, hogy a hivatal macskája, amikor csak kedve tartja, felbukkan és teszi a dolgát. Például galambokra vadászik. Az ilyen alkalmakkor készült fotóknak is köszönheti Larry komoly média karrierjét és tekintélyét. Főegerészi kinevezése óta több miniszterelnököt fogyasztott el. Ám politikusok jöttek-mentek, Larry mindig maradt. A közösségi média különböző fórumain több mint 1 millióan követik. Több rajongója macskás humorral kommentálja nevében a politikai eseményeket, és ő az, akinek elnézik, hogy néha még az ide látogató külföldi államfőktől is ellopja a reflektorfényt. Egy alkalommal például azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kényelmesen befeküdt az éppen itt járó Donald Trump konvojának egyik autója alá. Így az nem tudott elindulni. Nemrég pedig a lengyel elnök fotósa esett át rajta majdnem, de Larrynek még ezt is elnézik. Larry nem csak több miniszterelnököt búcsúztatott el karrierje során, de fő riválisát, a szomszédos külügyminisztériumba egerészként kinevezett Palmerstont is. A fehér mancsait és nyakát leszámítva éjfekete bundájú elegáns cica szintén egy menhelyről került a szomszédos külügyminisztériumba, ahol a diplomaták versenyt kényeztették. Képzelhetik, hogy a két rivális néha igen hevesen csapott össze, míg végül Palmerston visszavonult a szolgálattól. Néhány hónapja aztán arról jött hír, hogy Palmi 12 éves korában csendesen jobb létre szenderült. Az állatszeretetről szólva azonban érdemes azt is megemlíteni, hogy a brit kormány átfogó állatjóléti stratégiát is kidolgozott, amely a kormányzat honlapján olvasható is. Ebből megismerhető az az álláspont, amely az állattenyésztéstől a vadászatig, a kisállatok importjától az otthoni állattartásig az állatok jólétét szabályozó valamennyi törvény alapja. És persze az állatvédelemhez tartozik az is, hogy a karitatív tevékenységet és szervezeteket ugyancsak nagyra értékelő országban természetesen az állatok védelmére is odafigyelnek az önkéntesek. Több száz, sőt, talán több ezer országos és helyi jótékonysági szervezet védi és segíti a bajba került állatokat. Macskamenhelyektől állatkórházakig védik a bajba jutott állatokat, a tengerek élővilágát, vagy éppen az afrikai élővilágot, míg terápiás kutyákkal és lovakkal beteg gyerekeket segítenek gyógyulni, hogy csak néhány példát említsek találomra. A leghíresebb ilyen szervezet az angol rövidítéssel RSPC-ként ismert szervezet, a Királyi Társaság az állatokkal szembeni kegyetlenkedés ellen például 1824-ben jött létre. Egyedül ez a szervezet több száz létesítményt működtet, és több ezer önkéntes segíti a tevékenységét, illetve több százezer gyereket tanított meg az állatok védelmére és szeretetére. És mondanom sem kell, hogy mindezt önkéntes adományokból fedezik. 1824 óta. Talán ez az egyetlen adat is érthetővé teszi, hogyan alakult ki, és mit is jelent az a kijelentés, hogy a britek szeretik az állatokat.
A világ egyik legkisebb országa Málta lenyűgöző történelmet, kultúrát és temérdek természeti szépséget rejt apró határai között. Ősi templomokkal és barlangokkal, látványos tengerpartokkal rendelkezik. De milyenek a máltai emberek? Erről is kérdezte Pásztor Zoltán Hangya Edinát, aki 2026 áprilisa óta Málta magyarországi tiszteletbeli konzulja.
Az elmúlt napokban, hetekben, amióta a kinevezése tart, a gratulációkon kívül milyen konkrét dolgokat, ügyeket kellett elintézni egy tiszteletbeli konzulnak?
Szerencsére még nem az elveszett útlevelek kezelése az elsődleges feladat, hanem inkább azért a partnerkapcsolatépítés.
Hány máltai él Budapesten vagy Magyarországon? Milyen üzleti kapcsolatok vannak?
Eléggé kicsi a jelenlegi együttműködés, bár azért jól látható. Van egy szemészeti klinika is, most már legalább 13-14 éve itt Magyarországon, akik nem olyan rég egy komolyabb egységet nyitottak így Budapesten, Óbuda területén. Ezen kívül vannak kisebb méretű együttműködések, különböző munkaerőkölcsönzéses alakuló kapcsolatokban is, hiszen Málta is azért ezen a fronton eléggé sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Ez az elsődleges, illetve hát ami nagyon jelentős, és most már hosszú idő óta jellemző, hogy hol található meg a legtöbb máltai, az az állatorvosi egyetem. Máltán nincs állatorvosi képzés, illetve eddig nem volt, így nagyon sokan év folyamonként egy olyan 5-8 diák, tehát összességében egy olyan 30-35-40 diák tanult, illetve tanul itt Magyarországon a Budapesti Állatorvosi Egyetemen.
Ők máltaiul beszélnek? Hogy néznek ki? Szóval milyen rasszhoz tartoznak? Hogyha az ember például az állatorvosi környékén megy, akkor hogyan tudja felfedezni, hogy ezek máltaiak, ezek a gyerekek, fiatalok?
Hát a nyelvet tekintve egy ilyen nagyon arabos hangzású nyelvet beszélő dél-olasz kinézetű embereket kellett keresni. Igazándiból egymás közt mindig máltaiul beszélnek. Nem feltétlenül azok, akik itt vannak, de ugye általában a máltaiakra ez jellemző. De hogyha természetesen bárki csatlakozik hozzájuk a társaságba, akkor rögtön váltanak angolra, mert hiszen ugye a máltaiak egy kétnyelvű ország, a máltai és az angol mind a kettő hivatalos nyelv, és mind a kettőt kiskortól kezdve használják az iskolákban. Úgy tudnám legjobban leírni őket, hogy olyan nagyon dél-olasz kinézetűek, és nagyon kedvesek, rendkívül mosolygósak, egy nagyon vidám társaság.
Egyszer volt alkalmam, szerencsém Máltán járni 10-15 évvel ezelőtt, és akkor feltűnt, hogy a vendéglátásban hány magyar dolgozik. Azt is tudom, vagy tudtam, hogy nagyon sok magyar megy ki angol nyelvet tanulni. Ezek a kapcsolatok megvannak most is?
Ez működik továbbra is. A hivatalos szám egy olyan 2500-2600 állandóan kint élő magyart mutat, bár ennél azért jelentősen többen vannak azok, akik kint dolgoznak, kint élnek Máltán. Mi úgy satszoljuk, hogy valahogy olyan 4000 és 5000 között lehet a valós létszámuk, akik kint dolgoznak magyarok. Ugye nagyon sokan dolgoztak régen a vendéglátásban, szállodaiparban. Mondjuk ez az utóbbi 6-8 évben, inkább azt lehet mondani, hogy a Covid óta azért megváltozott. Továbbra is sokan vannak kint, rendkívül sokan saját vállalkozásokat visznek, más területeken kezdtek el elhelyezkedni. Nagyon értékelik és szeretik a magyar munkavállalókat, mert abszolút precízek, agilisek, okosak, gyorsak, tehát jó a magyaroknak a megítélése. Viszont oly mértékben megnőtt Máltán a turizmus és a turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és annak az emberigénye, hogy hát ők is a kis létszámuk miatt rákényszerültek, hogy külföldről hozzanak be munkavállalókat. Ahhoz képest, amint említett, hogy 10-12 évvel ezelőtt járt Máltán, meglepődne, hogy mennyire más, úgymond a kiszolgáló személyzet. Most nagyon sok távol-keleti, főként indiai, óceáni térségből pakisztáni munkavállalók vannak. Rendkívül udvarias, nagyon szolgálatkész, tényleg jó minőségű szolgáltatást nyújtanak, és ugyanez jellemző az egészségügyet is. Ott is ugye megnőtt a létszám, ezáltal nagyobb munkaerő igény van az egészségügyben is, és itt is elég sok esetben foglalkoztatnak külföldieket.
Ugye itt van előttünk a nyár, és láttam a számokat, hogy egy dinamikus növekedés van. Azon túlmenőleg ugye, hogy családbarát, több kékzászlós strand is található Máltán, persze kulturális téren is nagyon gazdag. Mi az az unikális dolog, ami Máltát jellemzi a többiekkel szemben?
Az, hogy egy egészen pici kompakt, 316 négyzetkilométerről beszélünk, tehát Budapest fele, egy jól bejárható kisméretű területen hihetetlen gazdag kulturális örökség van. Mindez egy kellemes napsütötte klímában, mondjuk a nyári időszakban az máshol is ugyanúgy adott, de mondjuk a tavaszi-őszi időszakban kifejezetten előnyére válik, hogy ilyen napos idő jellemzi Máltát. Angol anyanyelvi környezet, tehát ami egyrészt a kommunikáció könnyebbsége, másrészt a nyelvtanulásban is egy nagyon jó lehetőség, valóban egyre népszerűbb nyelvtanulási szempontból is Málta, illetve hogy egy olyan akár vallási örökség, akár egy zarándoklat viszonylatban olyan lehetőségek vannak, amik ilyen kis helyen, ilyen nagy számban nagyon sok élményt nyújt annak anélkül, hogy az embernek mondjuk hosszú kilométereket, órákat kellene utaznia.
Mit kívánjak önnek? Minél több kulturális gazdasági együttműködést, és minél kevesebb olyan máltait, aki elveszti a útlevelét.
Igen, ez egy nagyon ideális lehetőség. Igen, remélem, hogy sikerül a két ország közötti kulturális gazdasági kapcsolatokat megfelelően továbbfejleszteni. Természetesen a szívem csücske mindig is már a turizmus marad, de hát a turizmuson túl is van egy csomó érdekes, izgalmas terület, amiben úgy gondolnám, hogy van mit nyújtanunk egymásnak. My heart's still in my...
Egy évvel ezelőtt választották meg a katolikus egyház új fejét, aki a 14. Leó nevet vette fel. Ő az első amerikai pápa a katolikus egyház történetében, akit 2025. májusában iktattak be tisztségébe. Sárközi Júlia visszaemlékezése következik.
Tavaly május 8-án szállt fel a fehér füst a Sixtus kápolna bádok kéményéből este 6 óra 8 perckor. A kulcsrazárt bíborosok a pápaválasztás második napján a negyedik szavazási fordulón jutottak eredményre. A pápaválasztás füstje után egy órával Dominik Mamberti bíboros a Szentpéter Bazilika lodzsájáról latinul jelentette be, hogy Habemus pápám. Ez számít kulcs pillanatnak a mindenkori vatikáni tudósítók életében, mert az új pápa nevének bejelentésekor nagyon oda kell figyelni, és miközben a bíboros latinul mondja a megválasztott egyházfő keresztnevét, villámgyorsan ki kell találni, kiről is van szó. Természetesen mindezt úgy, hogy körülöttünk több százezeres tömeg kiabál, tapsol, tavaly semmit nem lehet hallani. Tavaly is ez történt. Mamberti bíboros elkezdte mondani, hogy annuncio vobis gaudium magnum habemus pápám, és itt már a tömeg a Szentpéter téren elkezdett kiabálni, pedig még nem is tudtuk, ki az új pápa. A bíboros folytatta. Eminentissimum, acreverendissimum, dominum, dominum. Ezen a ponton a vatikáni tudósítók megfeszültek a koncentrálásban, hiszen most jön a neve, amiből ki lehet találni, ki a pápa. Robertum Franciscum. Tudom, tudom, prevosta pápa, kiabáltam én is. Ez volt a harmadik pápa választás az életemben, és 2013-ban Jorge Máriumból nem találtam ki azonnal, hogy Bergoglio bíboros lett a pápa, most viszont kitaláltam a Robertum Franciscumból, hogy prevost bíborosról van szó. Azért találtam ki, mert szerencsés voltam. Régebben több száz oldalas nyomtatványt kaptunk az összes pápává választható bíborosról, egyenként azokról, akik bevonultak a Sixtus kápolnába. Tavaly viszont környezetkímélésből nem kaptunk papírt, így egyedül kellett összeírogatni a pápa esélyes bíborosokat. 12-t írtam össze névvel, életkorral, addigi szolgálatuk állomásaival. Robert Francis Prevost nem volt közöttük. A konklávé második napján a kora reggelén azonban, miközben mentem tudósítani, hallottam, hogy a kollégák is sorolják a neveket, és meghallottam Prevost bíborosét is. Gondoltam, sose árt, és három sorban kijegyzeteltem, amit tudni kellett róla. Ez volt a legfrissebb info. Amikor órákkal később a Szentpéter Bazilika lodzsájáról elhangzott, az eminentissimum, acreverendissimum, Robertum, Franciscum, tudtam, miként fejeződik be a mondat. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus pápám, eminentissimum, acreverendissimum, dominum, dominum, Robertum, Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, cardinalem prevos. Thank you.
Adásunkat ma is egy francia dallal zárjuk, az előadót Pásztor Zoltán mutatja be.
Az, hogy nem vagyok aktív részese a fogyasztói társadalomnak, tudatos döntés következménye. Nem ég bennem a birtoklási vágy, és ez rendkívül nagy mértékben teszi egyszerűbbé az életem. Kevéssel is beérem ahhoz, hogy boldog legyek. A szerelmem, a zene, a barátaim és egy kis kert kell ahhoz, hogy úgy érezzem, minden rendben van. Nagyon szerencsések érzem magam, amiért így gondolkodom. Ezt hallotta nemrégiben a francia Desireless nevű énekesnő, aki a 80-as években volt nagyon népszerű Voyage, Voyage, Utazás, Utazás című számával. Claudia Fritsch Montrop 1952-ben született, sokáig stylistként dolgozott, és egy Indiában tett utazás ösztönözte az éneklése, no meg a világhírű számára is. A 80-as, 90-es években szinte kötelező volt minden bulin lejátszani ezt a számot. Desireless később gyereket szült, eltávolodott a színpadtól, de nemrégiben ezt nyilatkozta. Ez a dal olyan, mintha a legjobb barátnőm lenne, nagyon sok ajtót nyitott ki előttem, és sokak szívébe férkőzött be az idők során. Hallgassuk most mi is a Voyage Voyage-t.
A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.
Two.
tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
4 óra.